1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, a mai adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Átépítik a Miskolc melletti Arnóti körforgalmat. 60-ban a februári testületi ülés az egész éves költségvetés tárgyalásáról szólt. Közeledik a tavasz, egyre gyakrabban számolhatunk a vadátvonulással térségünkben is. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Átépítik a Miskolc melletti Arnóti körforgalmat, hogy enyhítsék a dugókat az M30-as helyreállításáig. Az autópálya Szikszó és Miskolc közötti útszakaszát süllyedés miatt 2024. februárjában le kellett zárni, a teljes forgalmat pedig a 3-as főútra és a környező településekre kellett terelni. Az így kialakult dugók lassítják a forgalmat, és a veszélyes közlekedési helyzetek komoly problémákat okoznak a helyiek számára. Szikszóna a témában lakossági fórumot tartottak, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter ígéretet tett a körforgalom átépítésére, és garantálta, hogy a kivitelező az M30-as úthibáit október 31-jéig ki fogja javítani.
Szeretnék mindenkitől elnézést kérni Borsod megye választópolgáraitól, akit az út lezárása miatt hátrány ért. Az adófizetők pénzéből, az Európai Unió és a magyar adófizetők pénzéből épült meg, tulajdonképpen közel 20 év alatt, több kormányzati cikluson és átívelő formában, hosszú tervezést igénybe véve és előkészítést igénybe véve ez a nagyon fontos beruházás, ami nem csak nemzetközi közlekedési szempontból, hanem alapvetően az itt élők Miskolc megközelíthetősége, gazdasági erősítése szempontjából kiemelt jelentőségű volt. Először is nem volt egyértelmű és világos műszaki válasz arra, hogy mi történt, mert emberi számítás szerint nem kellett volna történni semminek se, és mégis megtörtént, ami megtörtént. Hogy ez tervezői hiba, vagy kivitelezői hiba, ezt majd nyilvánvaló, hogy a további vizsgálatok és a várható pereskedés előre fogja vetíteni, illetve ki fogja deríteni. Az egészen biztos, hogy olyan döntés született, hogy az utat le kell zárni, és olyan dolog történt, amire nem számítottak se a beruházók, se a kivitelezők, se az üzemeltetők. Az út megcsúszott, aminek leegyszerűsítve az az oka, hogy az altalajban vagy a töltés alján vízszivárgás van, folyamatos vízszivárgás van, amit nem kezeltek le, ezért tulajdonképpen 100 000 köbméternyi földnek az elbontására, majd visszaépítésére van szükség, cölöpökkel való megerősítésére a biztonság érdekében, és utána 7000 köbméternyi aszfalt, 7000 négyzetméternyi aszfaltnak a megépítésére. Tehát 100 000 köbméternyi földet kell oda és vissza mozgatni annak érdekében, hogy ez 100%-os biztonságos megoldás legyen. Amikor az útkezelője ezt az utat lezárta, akkor az Építési és Közlekedési Minisztérium haladéktalanul még azon a napon fölhívta a kivitelezőt, aki garanciával tartozik, hogy azonnal javítsa ki a hibát. Ha mi akkor nem garanciális hibajavítást kérünk, akkor lemondtunk volna az önök pénzéről, hiszen ez a pénz közpénzből épült, tehát nekem az a kötelezettségem, hogy a kivitelezőt ne hagyjam futni, hanem a kivitelezőn számon kérjem a minőségi hibát. Azt mondtuk, hogy tessék csak visszafáradni és megcsinálni az utat. Nem csodálom, hogy a Strabag nem jött ide. Azt se csodálom, hogy menekül a felelősség elől, mert ha valakinek ebben az ügyben elsődleges felelőssége van, a hiba okozásáért, az mindenféleképpen álláspontom szerint a kivitelező, aki le is fogjuk verni, mert ez most neki 5 milliárd forintjába fog kerülni. Úgy van ez, mint a vállalkozás világában általában, ők kevesebb pénzből többet akartak keresni. Most ennek megfizetik ők is az árát, és sajnos megfizetik azok a borsodiak is, szikszóiak is, akik elszenvedik ennek a közlekedési következményeit. Azt garantálhatom, ha ezt a hibát a Strabag vitatja, a hibát nem javítja ki, akkor a Strabagnak Magyarországon semmiféle keresnivalója nincsen. Bármilyen más építkezésen a Strabag, amíg én miniszter vagyok, és ennek a hibának a rendezését a Strabag nem végzi el, addig a Strabaggal semmilyen szerződést alá nem írok. Sőt, megtiltom a kivitelezőknek, hogy alvállalkozóként a munkájukat igénybe vegyék. A kiviteli munkát elrendeltük, nagyon alaposan, nagyon körültekintően, miután emberek biztonságáról, közlekedésről, nagyon sok pénzről van szó, ezért nem lehet olyan felelősséget vállalni, ami veszélyeztetné az embereket, és veszélyeztetné adott esetben a közpénz felhasználását, ezt alaposan körbejárva, mérlegelve, megfontolva, október 31-ére vállaltuk ennek a határidőnek a teljesítését, nyilvánvalóan a kivitelező garanciájában, és megpróbáljuk az Arnóti körforgalmat átépíteni annak érdekében, hogy gyorsan haladjanak. Azt hiszem, mindannyian egyetértetünk, hogy amíg a biztonságos közlekedés föltételei, az emberi élet védelmének föltételei és teljes biztonságának garantálása az út üzemeltetőjének részéről nincs meg, addig ezt az utat üzemeltetni nem lehet. A dolgot annyiban tudjuk enyhíteni, hogy mindaddig, amíg nem készül el az úttest, addig az Arnóti körforgalmat bővíteni próbáljuk annak érdekében, hogy ott dugók ne alakuljanak ki. Ugye ez a lezárás azt eredményezi, hogy aki innen jár be Miskolcra, az 30 percen kell számoljon a korábbi 15 perc helyett. Október 31-ére vállaltuk ennek a határidőnek a teljesítését nyilvánvalóan kivitelező garanciájában, és megpróbáljuk az Arnóti körforgalmat átépíteni annak érdekében, hogy gyorsan haladjanak.
60-ban a februári testületi ülés az egész éves költségvetés tárgyalásáról szólt. Ebben az évben tovább nőtt a szolidaritási adó. A városvezető szerint nehéz döntéseket kellett meghozni azért, hogy egyensúlyban legyen a költségvetés. A részletekről Horváth Richárd polgármestert Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
2025 nem lesz könnyű. 60 is készült erre. Ön hogy látta ezt, és mi volt a mai képviselőtestületi ülésen?
Nem könnyű. Nem könnyű helyzet, nem könnyű szituáció, és ezt megélni. Egy Covid válság után, egy energiaválság után egy ilyen finanszírozási válságot megélni, és lemenedzselni azért nem könnyű feladat. 60 esetében 1,7 milliárd forint az, ami hiányzott a költségvetésből. Ez óriási szám. Ez óriási szám. Megegyezik egyébként a fizetendő szolidaritási adóval, ami 1 milliárd 650 millió forint. Nem magától van ez a történet, nem magától jött ez a dolog. Magyarországon 2 éve nincsen gazdasági növekedés. Az ipari termelés az jelentősen csökkent. Tehát most jöttek ki az adatok, egészen elképesztő, hogy majdnem 6%-kal csökkent az ipari termelés. Ez azért fontos, mert ugye 60 alapvetően iparváros, az iparból él. Azt is meg kellett tapasztalnunk, hogy az előre jelzett gazdasági adatok nincsenek összhangban a valóságos gazdasági adatokkal. Ez év végére egyértelműen kiderült, és egyértelműen világos lett. Szembenéztünk egy olyan inflációval, amely most azt gondolom, hogy a helyzetünket tekintve teljesen mindegy, hogy Európa legnagyobb, vagy második legnagyobb inflációja volt, de valami iszonyatos inflációs nyomással kellett szembenéznünk, és jelenleg is kell szembenéznünk. És hogyha az országot nézem, nem jönnek az EU-s pénzek. Azért ez nagyon, nagyon komoly probléma, hiszen pontosan ezért az állam hitelt vesz föl, kötvényeket bocsájt ki, és ezért növekszik a ezutáni kamatok kifizetésének a nyomása. Tehát nagyon nagy mennyiségű kamat költsége van az államnak, és mit tud tenni? Hát azt, amit más is tudna tenni, hogy a kiadási oldalt csökkenti, az azt jelenti, hogy az állami normatívák, az állami feladatokra szánt pénzek azok csökkennek, ugyanakkor pedig a bevételi oldalt növeli, például a szolidaritási adóval. Azért nézzük meg azt, hogy ez 60 esetében mit jelent, mit jelentenek ezek a kérdések. És legfontosabb, én azt gondolom, hogy azzal tisztában kell lennünk, hogy a problémát nem a város okozta. De ugyanakkor mi fogjuk megfizetni. És hogy nem a város okozta, erre azt gondolom jó kitekintés az, hogy milyen komoly bajban van Eger, Gyöngyös, Érd, Tatabánya, és még sorolhatnám a városokat megállás nélkül, hogy milyen komoly bajban vannak. Beszéltünk az iparűzési adóról. Beszéltünk arról, hogy a gazdaság nem növekedett, és az ipar pedig csökkent. Ez a város esetében azt jelenti, hogy az iparűzési adó bevételek egészen elképesztő módon nem növekedett. Tehát gyakorlatilag 24-ben a 23-as szinten van a városi iparűzési adó bevétele.
Közeledik a tavasz, egyre gyakrabban számíthatunk vadátvonulásra az autóutakon. Február végével befejeződik több vadfaj vadászidénye, ellenben megjelennek azok az erdőjárók, akik elhullajtott agancsok után kutatnak. Ez a tevékenység engedélyköteles, és az agancsokkal való kereskedést büntetik. A részletekről Fazekas Gergelyt, az Országos Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezetének titkárát hallják.
Jellemzően nálunk ugye a elejtett vadnak a kifőzött koponyája rajta az agancsa, amit ugye trófeaként nevezünk. Ha már nincs ilyen vadászati cselekmény, csak az elhújtott agancsa, az már csont. És ugye ugyanúgy, mint az összes többi állatnak a származéka, vadászható állatnak a származéka, ez a vadászat a jogosult tulajdonát képezi. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet felvenni a földről, hanem azt jelenti, hogy ha ezt iparszerűen és mondjuk üzleti megfontolásból gyűjtjük, és ezért járjuk az erdőt, és kilószámra, uram, bocsánat, másra számra gyűjtjük, akkor ez bizony minimum a vadásztársaságnak, a területén értékes vadásztársaság engedélye szükséges. Anélkül ez bizony attól függ, hogy milyen érték, hogy lopás, vagy bűncselekmény, vagy egyéb retorzió. Na most ezen túl, hogy nyilván ezt nem lehet csak akárhogy folytatni, tehát csak engedéllyel, ezen túl ugye ebbe az időszakba a erdőt járók zavarják is a vadat. A másik nagyon fontos, és számunkra fontos, ugye az erdei szaronka, ugye a erdő királynőjének is hívják. Van, aki szereti, van, akit hidegen hagy, viszont aki szereti vadászati szempontból, az nagyon sok mindenre képes érte, ott egy kis kicsinke madár, de pontosan a tavasznak a hírnöke, pontosan, hogy ha már itt van az erdei szalonka, akkor utána már nem lesz rossz idő, nem lesz fagy, nem lesz, tényleg nem tér vissza a tél. Tehát nagyon sokat jelent ez annak, aki benne látja a tavaszt vadászként, és hazánk abban a helyzetben van, hogy miután tavasszal vonul át rajtunk a telelő helyről vissza a költő területre, csak úgy lehet rá fegyvert emelni, hogyha a monitoring keretében mintavételt végzünk. Ez azt jelenti, hogy aki benne van ebben a monitoringban, a vadásztársaság 11 héten keresztül minden szombaton megfigyelik a látható és hallható madaraknak a számát, illetve feljegyzik, hogy milyen az időjárási tényezők, és a hét többi napján van lehetőség szigorúan meghatározott darabszámban elejteni szalonkát, amin szintén mérnek különböző méreteket, illetve be is kell küldeni egy szárnyát ennek a szalonkának további vizsgálati célra.
Most az időjárásról. A felhőzet a Dunántúlon tovább zsugorodik, miközben kelet felé halad, és reggelre már csak a Kelet-Dunántúlon lehetnek felhősebb körzetek. Máshol továbbra is derült időre van kilátás, csapadék sehol sem alakul ki. Főként a Fertő, Sopron és a Bakony térségében, valamint a déli tájakon engedezhet a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 11 és mínusz 3 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 21-én. A műsorban munkatársaim voltak Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Érpatakon kezdte meg vármegye járását a civil szervezeteket összefogó Hieroteusz Egyesület. Nagy lendületet hozott Bodrog Keresztúr számára a Green Destination Top 100 versenye. Január 30-ával Mirkucki Ádám Eger korábbi polgármestere lett a Szenátorházat üzemeltető Szenátor Bisztró Kft. Új ügyvezetője. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Érpatakon kezdte meg vármegye járását a civil szervezeteket összefogó Hieroteusz Egyesület, valamint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. A téli hétvége elnevezésű esemény első állomása után Gábován Csellőn folytatódott a találkozó. Mindkét helyszínen a keresztény értékeket érintő sorskérdésekről tanácskoztak, valamint kiosztották a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei civil díjakat. Az est egyik díjazottja Váradi Enikő kárpátaljai néptáncos volt. Kis Andrást, a Hieroteusz Egyesület főtitkárát hallják.
Váradi Enikő, aki egy kárpátaljai táncos, és egyben a szorvány magyarságban a népzene, a néptánc nagy fáklyavivője, egy olyan ember, aki több száz gyereket a Sodró népzenekarral és a néptánc együttessel nevel, oktat a kárpátaljai néptánc és népzene szeretetére, a népművészetre, és hogy a kultúránkat, benne a táncot és a népzenét a mindennapokban éljük meg. És ez a közösség nem csak a tömbben, nem csak Beregszászon és környékén, hanem a Szorbányban, Visken és környékén is a népzenét, a néptáncot népszerűsíti, és a kárpátaljai táncot a nemzetközi színtérre, Amerikába és az Egyesült Királyságba is eljutatta, tehát nemzetközi színtéren is a magyar kultúra nagykövete.
A rendezvény másik díjazottja a Kisvárdai Bíres József Egyesület volt. Seszták Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Köszönjük a díjat a kisvárdai civilek nevébe, hiszen ez egy olyan Bérest itt társulás nyerte ezt a megyei civil díjat, amelyik évek óta, évtizedek óta dolgozik a civilekért, és egy nagyon fontos és nagyon szükséges dolgot ölel fel, ugye értelmezően előadásokkal, népműveléssel, Kisvárda történetével foglalkoznak, hogy azt üzeni mindenki számára, hogy mindig azt szoktam erre mondani, hogy a hagyomány az nem a hamu továbbadása, hanem a láng megőrzése. És azt gondolom, ez nagyon fontos a jövőben is.
Végül Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Persze mindig az ember a legfontosabb, de az embereknek meg kell tanulni azért, úgy gondolom, hogy közösségben élni, és a civil szervezetek erre kiváló lehetőséget adnak, és valóban meg tudják tanítani azt a közösségi élményt, és át tudják adni azt a közösségi élményt, amely úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos, nem csak azért, hogy valóban érezzük és értsük is azt, hogy milyen élmény közösségben élni, hanem azt is meg kell tanulnunk, hogy igazából teremteni, valóban közösségben, családban, kisebb, nagyobb közösségekben tudunk. És úgy gondolom, hogy ez a civil szervezeteknek az egyik kiinduló pontja.
Nagy lendületet hozott Bodrog Keresztúr számára a Green Destinations Top 100 versenye, amelyben négy magyarországi település egyikeként került be. Rozgonyi István polgármester a rangos elismerést az elmúlt évek fejlesztéseinek gyümölcseként látja, melyben a környezettudatosság fő célkitűzés volt.
Amikor szóba került, hogy induljon egy kis település ezen a nagy díjért, úgymond, amit a világba osztanak ki, akkor kicsit szkeptikus voltam, de a kollégáimnak is a nyomására, úgymond, ha lehet ilyet mondani, elindultunk ezen a pályán. És örömmel értesültünk arról, hogy Bodrog Keresztúr bekerült a környezetvédelmet figyelembe véve és fejlődő településeknek a világon a top 100-ba sikerült bekerülnünk, négy darab település került be a világon. Ami nagyon fontos dolog volt, hogy ugye egymással épülő pályázati beruházásokat valósítottunk meg. Tehát gondolok itt a légkábeleknek a letételére, ott ugye úgy valósult meg a beruházás, hogy a gólyafészeknek a maximális megóvása mellett, ugye utána van a Fülöpakülönc futóversenyünk, ugye, ami egy kulturális, egy sportesemény, az is ugye nagyban körbeírja azt a azt a környezetvédelmet, amit Bodrog keresztúr folytat, óvva a környezetünket. Ugye így valósult meg a Fülöp a gólya tábor, tehát az is szintén ugye meg vannak említve a gólyák, és az a plusz környezetvédelmi lehetőség, ami Bodrog keresztúrba, valamint ugye megnyílt a gólyavédelmi központunk, ami egy ilyen tényleg egy olyan kis aranyos, kis zseniális történet a 6 és 14 éves gyermekek számára, ami tavaly már több mint 1500 gyermeknek ugyan egy ilyen 3-4 órás elfoglaltságát biztosította. Ez egy ilyen játékos tanulásra a gyerekeknek is, és tényleg ajánlom a környező általános iskolásnak, a pedagógusoknak is, hogy jöjjenek el és nézzék meg a gólyavédelmi központunkat. És a zsűri az mindezt egybe globálisan nézve azt mondta, hogy akkor Bodrog keresztül bekerül a 100 település közé a világon, de azért szeretnénk azért a top 3-ba is bekerülni, és ezért mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő időszakban.
Bodrog keresztúr tovább szeretne haladni a fejlődés útján, éppen ezért folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, amelyek újabb előrelépést jelenthetnek a térség turisztikai bérkeringésébe való bekapcsolódásánál, folytatta Rozgonyi István.
Jelen állás szerint most egy úgymond a régi VP-s pályázatnak egy 2025-ös kiírására készülünk tervezési és pályázati előkészítés szerint. Tárgyalásokat folytatunk ismételten a Bodrog turizmusának a fejlesztése kapcsán, hogy egy kicsit komolyabb kikötőt, egy kicsit továbbfejlesztve ezt a vonalat is, valamint egy nemzetközi, egy interreges pályázaton is indulunk, ami szintén a Bodrog partját, de ez egy másik helyen a településen, egybekötni egy súlyázóval, egybekötni egy kajakkenu tárolóval, ez egy másik pontja lenne a településnek, egy horgászhelyeknek a kialakítása, de ez még mind-mind úgymond pályázati beadási időszakban van, tehát erről kicsit még korai beszélnem, úgyhogy na akkor ez meg lesz, tehát ezeket csak fenntartásokkal kezeljük, valamint nagyon kíváncsian várjuk a gazdaság fejlesztési részét ugye annak a történetnek, ugye amit a járásokra kivetítenek, ugye hogy a járások ugye fognak kapni településekre lebontva gazdasági fejlesztési pénzösszegeket. Itt nagyon várjuk, hogy februárban, márciusban mik lesznek a pályázatnak a feltételei, ez ügyében is folyamatosan megbeszéléseket folytatunk, készülünk gyakorlatilag arra, hogy rástartoljunk ezekre a kérdésekre.
Január 30-ával Mirkucki Ádám Eger korábbi polgármestere lett a Szenátorházat üzemeltető Szenátorbisztró Kft. Új ügyvezetője. Erről Wagner Ákos beszélt mai sajtótájékoztatóján. Eger első embere elmondta, hogy az önkormányzat az ingatlan bérbeadását még a korábbi cég tulajdonossal, Harmati Péterrel készítette. Wagner Ákos hozzátette, a tulajdonosváltás nem befolyásolja a jelenleg érvényes szerződést. Az ügy további részleteiről őt kérdeztük.
A Szenátorház története évszázados múltra vezet vissza, most izgalmassá onnantól válik, amikor a cseh házas pár kérte a szerződés felbontását, azóta mi történt, és mi most 2025. Jó. februárban a helyzet.
2022-ben az addigi üzemeltető cseh házas pár kérte, hogy a Szenátor házzal kötött bérleti szerződést, ami az önkormányzat tulajdonában van, az közös megegyezéssel szüntessék meg. Ez a vagyonrendelet szerint a önkormányzat egy közgyűlési döntéssel eleget is tett ennek a kérésnek, ez 2023 nyarán volt. Ezzel a döntéssel kapcsolatosan kaptunk a Nógrád vármegyei rendőrkapitányságtól egy megkeresést, hogy nyomoznak ezzel a üggyel kapcsolatosan, és innen került fókuszba az, hogy a önkormányzatnál, illetve a polgármester hivatalba megnéztük, hogy a Szenátorháznak a üzemeltetési szerződései hogyan állnak. Akkor azt láttuk, hogy a Szenátorházat 4 alkalommal írta ki a önkormányzat a vagyonrendeletnek megfelelően nyílt licetes eljárásban. Mind a 4 alkalommal eredménytelen lett a eljárás. Mindig csökkent a nyílt licetes eljáráson kiírt bérleti díjnak a összege. Első alkalommal még egy 2,2 millió forint plusz áfa per hónapos bérleti díjat határozott meg a önkormányzat. A negyedik alkalomra ez egy 994 ezer forint plusz áfa per hónapos bérleti díj volt, de ez is eredménytelenné vált. Ekkor a vagyonrendeletnek megfelelően polgármesteri döntésekkel lett bérbeadva a Szenátor Bisztró Kft.-nek 2024. február 27-én. Érdekessége a dolognak, hogy a Szenátor Bisztró Kft. Az 2024. február 26-án jegyezték be a cégbíróságon, tehát egy nappal korábban, mint ahogy a ajánlatra érvényes elfogadó nyilatkozatot tett, és elindult a bérleti szerződés kötése. És ezeknek a dokumentumoknak a vizsgálata közben vettük észre azt, hogy időközben a Senator Bistro Kft.-ben tulajdonos és ügyvezető váltás lett, ez 2025. január 31-i hatállyal, és az új tulajdonos és ügyvezető Mirkóczki Ádám, korábbi Egermedőjogú város polgármestere.
Ez a tulajdonos és cégvezetőváltás a regnáló szerződésben jelente valami változtatást?
Igen, ugye alapvetően a cég és az önkormányzat között jött létre a szerződés, tehát az, hogy tulajdonos váltás történt a cégben, ez a fennálló szerződést nem érinti. Az érvényes.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint jól telt a kórházban lévő Ferenc pápa elmúlt éjszakája, és már felkelt reggelizni. A tegnap kiadott közlemény szerint állapota enyhén javul. Adta hírül a vatikáni média február 21-én 8 óra 15 perckor, a február 14-e óta a római Augustini Gemelli klinikán kezelt Szentatya egészségével kapcsolatban. Az éjszaka jól telt, ma reggel Ferenc pápa felkelt és megreggelizett. Ez az a rövid tájékoztatás, amit február 21-én a Szentszéki Sajtóközpont közölt. Február 20-án azt közölték, hogy Ferenc pápa egészségi állapota enyhén javul, nincs láza és stabilak a vérkeringési paraméterei. Az információk szerint a Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van, továbbra is önállóan lélegzik és a szíve is jól bírja, olvasható a Szentszéki Sajtóközpont által közölt közleményekben. Szépíró versenyt rendeztek a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő általános iskolákban tanuló gyermekeknek, akik különleges bánásmódot igényelnek. A több fordulóból álló vetélkedőnek az alkalmát február 19-én tartották Debrecenben, a Szent Efrém görög katolikus általános iskolában. A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmódot igénylő diákot jelöl, akinek állandó vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni vagy a többségtől eltérő nevelési oktatási szükségletei vannak. A Hajdúdorogi Főegyházmegyében kiemelt figyelmet fordítanak ezekre a gyermekekre. Egy pedagógiai munkacsoport kezdte meg tavaly a munkát, céljuk a különleges bánásmódot igénylő diákok ellátása szakemberek segítségével. Ennek érdekében igyekeztek megteremteni a humán erőforrást, ezzel párhuzamosan pedig elindult egy szervezeti fejlesztés is. Megalakult egy gyógypedagógus csapat, szakmai napot tartottak számukra, és belső képzéseken is részt vették. Április 5-én indítja következő önkéntes beteglátogató képzését a Budapesti Katolikus Kórház Lelkészség. A tanfolyamra március 28-áig lehet jelentkezni. Hitüket gyakorló katolikusok jelentkezését várják, akik olyan életállapotban vannak, hogy nem okoz problémát számukra, hétről hétre egy délutánt odaadni szabad idejükből a betegek látogatására, és azonosulni tudnak egy olyan szolgálattal, amelyben alázattal, szeretettel, embertársként a másik ember mellé állhatnak ott, ahol tart, a legnagyobb tisztelettel elfogadva őt, szolgálatára lehetnek úgy, ahogy igényli, meghallgatva vagy rossz érzés nélkül, elfogadva azt is, ha elutasít, ha kedve sincs találkozni vagy szóba állni valakivel. Mintegy 150 fiatal vett részt a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján február 14-e és 16-a között, amelynek idén Eger adott otthont. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dísztermében tartott pénteki megnyitón az intézmény rektora Pajtókné Tari Ilona a találkozó mottója, a remény nem csal meg, kapcsán kiemelte, Pál apostol szavai nem mindennapi, egyszerű reményekről szólnak, hanem az Isten szeretetéből fakadó és az ő ígéretében gyökerező reményről.
Az emberi vágyainkban tehát erősen függünk a külvilágtól, kiszolgáltatottak vagyunk. Azt is elmondhatjuk, hogy az isteni remény esetén is függő viszonyban vagyunk. Tiszta és bizalommal teli szívvel kerülünk függő helyzetbe Istentől. Rámerjük és rá is akarjuk bízni magunkat, hiszen az isteni remény alapjai biztosak. Az ő szava nem változik, ígéretei beteljesülnek. Az Istenhez forduló remény alapja a hit, az önkélt vállalt áldozat, hiszen a hit és a remény áldozatot is kíván tőlünk. De nem csak ára van ennek a reménynek, hanem beláthatatlanul magas értéke is.
A rektori köszöntőt követően Muhari Máté, az egyetem lelkésze üdvözölte az anyaországból és a határon túlról érkezett fiatalokat. Nem véletlenül vagytok az egyetemi lelkészségek csapatában. Feladatotok van, példát kell mutatnotok, lámpát kell gyújtanotok, világítanotok kell a világ reménytelenségében, sötétségében. A remény hordozói vagytok. Ebben az évben pedig különösen erre kér bennünket Ferenc pápa. Forrai Tamás, a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség lelkésze, a 2024-es Kelet találkozó szervező csapatának képviselője úgy fogalmazott: fontos a találkozás, amikor idegenekből barátok lesznek, amikor elindul a párbeszéd, mert ez az emberi kapcsolatok alapja. Kulcsár Dávid országos egyetemi lelkészi referens elmondta, hogy második alkalommal vesz részt ezen a rendezvényen. Egy ilyen eseményen a közösségek hatalmas lendületet kaphatnak, formálódhatnak és megújulhatnak a lelki pásztorokkal együtt, hangsúlyozta. Pénteken este kerekasztal beszélgetésre hívták a fiatalokat, melyet Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus pap és Makai László református lelkész vezetett. A találkozó első napja a helyi szeminárium kápolnájában dicsőítő szentségimádással zárult, amelyet a segítő Szűz Mária leányai és a Szent Ferenc kisnővérei vezettek. Szombaton kis csoportos beszélgetéseken mélyíthették el a hallottakat a fiatalok, továbbá Eger főbb nevezetességeit is megismerhették a Don Bosco nővérek és animátoraik által szervezett játékokon. A mozgalmas nap végén a szervezők hangulatos borvacsorával kedveskedtek a résztvevőknek. A Pátriárka étteremben. A fiataloknak lehetőségük nyílt a kikapcsolódásra, beszélgetésre egymással és az őket kísérő szerzetesekkel, egyetemi lelkészekkel. A találkozót záró szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be az Egri Bazilikában. A főpásztor homíliájában a valódi boldogságról és reményről elmélkedett.
Minden ember boldog akar lenni, hát ez evidencia. Sőt, egyházunk boldoggá avatja azokat, akik a leghitelesebben élték meg az evangéliumi üzenetet, akik a legsikeresebb, a legeredményesebb és a leghűségesebb Jézus követők voltak. Őket példaként állítja elénk az egyház. Mégis nem egyszerű megfogalmazni, miben is áll a boldogság. Csak a legjobb lexikonokban találunk Jézusra vagy az evangéliumokra vonatkozó hivatkozást e szócikk alatt, hogy boldogság. Mindenki gazdag akar lenni, telegyomorral, boldog akar lenni, úgyhogy ne legyen senki ellensége. Szóval a boldogság körül úgy látszik, hogy elég nagy az űrzavar. Miféle boldogságról beszél Jézus? Nem értjük, miért provokál. Hiszen ezek ellen küzd az ember. Ő azonban arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy az igazi boldogság nem a gazdagságban, a jól lakottságban, a nevetésben, és nem abban van, ha mások szeretnek és értékelnek bennünket. Jézus azt mondja, hogy ha a gazdagság elérése a célod, és az betölti az elmédet és a lelkedet, akkor nem marad már benned hely az Istennek.
Ismét indul kántor alapszak Egerben. 2025-ben is indít kántor alapszakot az egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet jelentkezni. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Váci központi épületében, a Szent II. János Pál terem előterében február 27-jéig tekinthető meg a 24 évesen vértanú halált halt és boldogá avatás előtt álló Bódi Mária Magdolna életét bemutató vándorkiállítás. Bódi Mária Magdolna boldogá avatása Veszprémben április 26-án lesz. Az országban egyedülálló módon gyermek- és ifjúságvédelmi tanszéket hoznak létre a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen. Tájékoztatta az MTI-t Kothenc János, a Felsőoktatási Intézmény címzetes egyetemi tanára, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója. A tanszéket a Szeged Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Egyetem teológiai kara alá integrálva hozzák létre. Kétféle szakirányú továbbképzési szakot indítanak, gyermekvédelmi szak és gyermekvédelmi alapellátás specializációt. A 4 fél éves képzésekre bármilyen humán területen szerzett diplomával, alap- vagy mesterképzettséggel lehet jelentkezni. A gyermekvédelmi szakellátás specialista képzéssel kapcsolatban elkészültek a mintatervek, megvannak az oktatók, az engedélyeztetési kérelmet hamarosan benyújtják az oktatási hivatalnak. Várhatóan 2026-ban indulhat majd el a képzés. A Szent Évhez kapcsolódóan Ferenc pápa által meghirdetett ifjúsági zarándoklatra egyházmegyénkből is szeretnék a 18 és 30 év közötti fiatalokat elvinni július 27-e és augusztus 4-e között Rómába. A zarándoklat költsége előre láthatólag 180 000 forint, melynek egyharmad részét az egyházmegye, egyharmad részét a plébánia, egyharmad részét a résztvevő fizeti. Az összeg tartalmazza az autóbuszos utazás, szállás és étkezés, valamint az utasbiztosítás költségeit. Kérik, hogy a részt venni szándékozók február 26-áig küldjék el az ifjusagkukac@egriegyhezmegye.hu e-mail címre az alábbi adatokat: név, születési hely, idő, édesanyja neve, lakcíme, elérhetősége, valamint a plébánosi ajánlást. Közös imádság lesz a békéért február 24-én hétfőn az orosz-ukrán háború kitörésének 3. évfordulóján. Jégtörő Szent Mátyás apostol ünnepén, hogy törjön meg a háború és a viszály ereje. 16 óra 15 perckor kezdődik a békért való imádság a Lajosvárosi templomkertben, az életanyját kérve a várandós boldogasszony szobránál. Szeretettel várnak mindenkit. Egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében 2025. február 27-én csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, közölte szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával. Lehetőség nyílik az egri érsekbora címet elnyert borok kóstolására, gyermekeknek alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, valamint a kézműves borsodnádasnyi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére is. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. A jezsuita rendtartomány jótékonysági palack gyűjtést hirdet, amellyel az arlói játszótér kialakítását szeretnék segíteni. Céljuk 10 000 palack visszaváltásából 500 000 forint összegyűjtése. Köszönik, ha a farsang során felhalmozott italos palackokat elviszik a budapesti Krisztus Király kápolnába, és azok felajánlásával részt vállalnak a kezdeményezésben. Március 1-én szombaton adhatók le a palackok a plébánia udvarában. Az üres palackokat visszaváltásra alkalmas állapotban kell elhozni, üresen, nem összenyomva, látható vonalkóddal. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Kriston Tamás és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Úgy én Húzd el az esőt, kergesd el az éjjelt, üzd el minden árnyat, csillagok közt szállj, suttogj, hogyha alszol. Bárhová is mennél, én ott leszek veled, és óvlak minden bajtól. Mindig bátran lépj, jöhet nyár és tél. Amit küldesz minden jel, a szíve még jut el. Bízd bennem, barátom, én ott leszek közel. Hát próbáld meg és száll, bírkózz meg az árral, küldj az égre egy kis fényt, a lelkedből vett láng, úgy ragyogjon, mint fákja. Amit küldesz minden nyel, mint mágia gyulladt fel bennem. Légy szabad, mint a szél, a szíved majd elér majd elér hozzá.
A régió sportja.
A Magyar Vívó Szövetség elnökségi ülésén kijelölték a február 23-a és március 2-a között Törökországban, Antaliában rendezendő junior és kadett vívó Európa bajnokságon résztvevő magyar keretet. A Magyar Horgász Szövetség közzétette a 2025-ös új szabályozást. Lisztik János, a gyöngyösi Berzenagy János gimnázium testnevelő tanára lett a Gyöngyösváros önkormányzata által odaítélt épp sportszakembere. A tragikus körülmények között elhunyt hegymászóra Kis Péterre emlékeznek február 22-én. A harmadik gyöngyösi sportbálon egy modern, rekordtán futópályához járulhattak hozzá a résztvevők. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Vívó Szövetség elnökségi ülésén kijelölte a február 23-a és március 2-a között Törökországban, Antaliában rendezendő junior és kadett Vívó Európa bajnokságon résztvevő magyar keretet. A junior női válogatottba meghívót kapott a Deac tehetsége Kónya Csenge is, aki egyéniben és csapatban egyaránt bizonyíthat. Ez a gárda csapatban igen erős és rendre nagyon jól szerepel a világversenyeken. Tavaly decemberben például megnyerte a gyári világkupát, február elején pedig ezüstérmes lett a Tbilisiben rendezett világkupán. A Magyarországos Horgász Szövetség közzétette a 2025-ös új szabályozást. Az országos horgászrendben több változás, szigorítás és könnyítés is található. A részletekről Fesztúri Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szövetsége igazgatóját hallják.
A Tisza vonatkozásában mondanám, ugye ez a legjelentősebb nálunk, és itt van a legtöbb horgász. Itt az országos korlátozás van továbbra is érvényben, tehát 5 darab nemes hal kifogható, ugye 3 egyfajú, 2 pedig egyéb. És a mennyiségek tekintetében ugye nemrég jött be az a változás, hogy maximálva lett az elvihető hal mennyiség, 150 kg-ra a nemes halak vonatkozásában, 100 kg pedig az egyéb halak vonatkozásában. Ami még megemlíthető, hogy a tiszamenti halgazdálkodási hasznosítóknak volt egy ilyen egyeztetése tavaly november végén, és itt uniformizálni próbáltuk a helyi horgászrendeket, ami a Tisza folyón érvényben van. És az, ennek az egyik eleme az, hogy az amúr vonatkozásában szeretnénk azt elérni, hogy mivel az nem invazív halfaj, hogy ne lehessen az invazív halfajokhoz hasonlóan bármilyen mennyiségben vagy darabszámban elvinni. Tehát szeretnénk, hogyha az amúr, az a nemes halakkal egyező mennyiségben kerülhetne csak kifogásra a jövőben, de ezt majd a hatóság nyilván el fogja dönteni. Február 1-től elektronikus fogási napló igényelhető a korábban megszokott formátum mellett, tehát aki nem szeretne erre átállni, az továbbra is választhatja annak a lehetőségét.
Lisztik János, a Gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium testnevelő tanára. Az elmúlt 20 évben a gimnázium testnevelési tanszékének munkaközösség vezetője volt, emellett osztályfőnökként is nagyszerűen megállta a helyét. Gyöngyösváros önkormányzata neki ítélte oda az év sportszakembere kitüntető címet. Fekete Gábor riportját hallják.
Nyilván ez egy eszmei érték, de tanár úr ennél sokkal többet ér. 1989 volt az a dátum, amikor átlépte a Berze Nagy János gimnázium küszöbét, és azóta is ott van, testnevelés tanárként. Egy igazi reneszánsz emberként emlegetik önt a tanítványai is, a kollégái is. Tanár úr, először beszéljünk arról, hogy amikor erről értesült, hogy fogadta az információt, hogyan a kitüntetett.
Nagyon nagy meglepetés volt számomra, és polgármester úr, kaptam egy értesítést, hogy elnyertem ezt a címet, úgyhogy ez igazándiból nagyon-nagyon meleg szívvel, nagyon jó érzés volt, hogy erre gondoltak.
Igen, nagyon szép volt a laudáció, nagyon számos érdem fel volt ott sorolva, de a testnevelés tanárság mikor dőlt el tanár úr fejében, hogy testnevelést fog tanítani?
Igazándiból szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert körülbelül 12 éves koromban már elhatároztam, hogy testnevelő tanár leszek. Én 60-i vagyok eredendően, és 60-ban ott sportoltam a atlétaként, a 60-i Kinizsi Vasutas Sportklub néven futó egyesületben, és onnan kaptam főként azt gondolom az indítatást, és hát ott tényleg közel kerültem a sporthoz. Csordás Mátyás volt az edzőm, és hát ott egy nagyon jó csapattal dolgoztunk, és hát ez mindenképp arra motivált, hogy testnevelés irányában. Gimnáziumunkban pedig volt a Bajzában Bőze Attila tanár úr volt a testnevelő tanárom, és hát ezen a 89-ben végeztem a TFN, és utána 89-be kerültem ide
a
Berzébe.
Beszéljünk már azokról az évekről, amikor szépen ment fel a pálya, sok eredmény is a tanár úr nevéhez fűződik, így a tanítványok és a tanár kapcsolatról is beszéljünk, mire a legbüszkébb.
Nagyon nagy örömmel éltem meg a testnevelői pályát, azt gondolom. 89-ben, amikor ide kerültem a gimnáziumba, akkor atlétákkal, röplabdásokkal foglalkoztam, és hát 91 óta testnevelés érettségi, vagyis hát akkor pontosabban inkább a felvételi, mert még ugye akkor nem kimondottan az érettségire, hanem testnevelés szakra jelentkező tanítványokat próbáltuk előre terelni ebbe az irányba, úgyhogy ezzel foglalkoztam.
A tragikus körülmények között elhunyt hegymászóra Kis Péterre emlékeznek február 22-én, ugyanis ekkor tartják a már hagyománnyá vált emléktúrát a Mátrában. A részletekről Molnár Zsolt szervezőt hallják.
Úgy gondoljuk, hogy nagyon pozitív a túrának a megítélése. Talán most mondhatjuk azt, hogy az ország egyik ilyen legszínvonalasabb rendezvényén nőtte ki magát. Most lesz ez a 11. rendezvény, de a tragédia az 12 éve történt 2013 májusában. Nagyon jó tapasztalataink vannak. Azt gondolom, hogy már mindenki ilyen rutinszerűen teszi a feladatát a rendezők közül, és a Peti családja is nagyon, nagyon lelkesen segít nekünk ebben a rendezvényben, és még természetesen nagyon sokan mások is, közel 80-100 fő segít minden évben ezt a túrát megvalósítani. Összességében a három távon egy ilyen 1000 fő részvevője van most már a túrának, ami azt gondolom, hogy egy elég szép létszám, és szeretnek visszajárni hozzánk a túrázók, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek elég pozitív visszajelzések részünkre is. A rajt és a cél is a Sástón a Adrenalin Kalandparkban lesz, az Oxygen Adrenalin Kalandparkban lesz, úgyhogy ez most már a 11. éve ugyanez a helyszín. Útvonalon és a rajtcélon sem változtattunk, lényegében egy icipici módosítás volt itt a évek alatt, de az csak egy természetvédelmi ok miatt történt, de gyakorlatilag az sem befolyásolta a túra útvonalát nagyban. Három távon lehet indulni, az 57 kilométeres táv, az reggel 7 és 8 óra között lehet elrajtani, ezt csak gyakorlott túrázóknak, terepfutóknak ajánljuk, de ők, aki egy ilyenre nevez, az már tudja, és hogy mire számíthat, közel 3000 szint emelkedés van ebben a túrában. 37-es távon 7-től 9-ig lehet indulni. Ez a gyakorlatabb rutinosoknak, de még azért nem annyira extrém sportolóknak ajánlott, és a 20 kilométeres táv, az pedig reggel 8-tól 10 óráig indul. Itt is van azért egy 900 méter szint különbség, ami gyakorlatilag a Sástóról le kell menni Mátraföldre, és onnan Kékesre föl, azért ez egy nagy emelkedés, de erre bőven van idő is, tehát mindegyik távon van szintidő, de itt 7 órát adtunk erre a 20-as távra, hogy azért azok is meg tudják ezt tenni, akik nem annyira gyakorlottak, vagy családdal, barátokkal eljönnek, úgymond inkább kirándulás jelleggel, vagy mozgás örömeért erre a rendezvényre, tehát hogy azt gondoljuk, hogy ebből a három távból azért mindenki meg tudja találni a kedvére valót, és így ez meg is látszik a létszám.
A harmadik gyöngyösi sportbálon egy modern rekordtán futópályához járulhattak hozzá a résztvevők, és a hagyományokhoz hülyen átadták az elmúlt év legkiemelkedőbb sportolóinak járó kitüntetéseket is. A részletekről Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Non-Profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Nagyon nagyszerű tím jött össze itt az elmúlt évek során, akik tényleg, azt kell, hogy mondjam, hogy minden szabadidejüket és munkaperceiket is rááldozták erre a közös munkára. Tehát itt nem csak a Sportfólió Kft.-re gondolok, hanem a Gyöngyök Mátra Művelődési Központra, vagy a helyi városi televízióra is ugye nyugodtan kiemeltem, mondhatom. És szerencsére a vállalkozó végét is sikerült megfogni, vagy elérni. Ugye ebben Bezzeg Attila vállalt oroszlán részt, és több olyan vállalkozói segítség is jött, amely, hát mondjuk így, hogy utányos baráti áron segítette a rendezvényt, és ebből lett egy olyan összefogás, aminek én úgy érzem, hogy most a harmadik évét tapossuk, és hogy kicsit nosztalgiázni szeretnék, akkor én már 20 évvel ezelőtt is benne voltam egy szervezőbizottságban, amikor még bizony éppen, hogy csak voltunk ilyen 60-70-80-an, és akkor hát már az is egy nagy szám volt. Aztán ott is volt egy-két év, és utána óriási szünet. Most ehhez képest a változásokat nyilván adja egy lehetőség, hogy van egy nagy csarnok, sokkal több sportoló van, megszaporodtak a szakosztályok. Szerencsére Bezzeg Attilának köszönhetően a vállalkozókat is sikerült elérni, megérinteni és bevonni ebbe a nagyszerű eseménynek a megszervezésébe. Volt ennek egy díjátadó rész, egy ünnepi keretet adott ennek az egész bálnak, illetve hát volt egy buli része, mert azért a sok munka után nem árt, hogyha néha gőzt ki tudja ereszteni az ember, és olyan közegben, sportolói közegben, vagy sportbaráti közegben, ahol tényleg mindenki jól érezhette magát, én úgy gondolom. A mai számítások szerint ez még nem egészen fontos, de tényleg több mint 1 millió forinthoz közeli összeg jött össze, és én úgy gondolom, hogy ez így nagyon jó összefogás mutat a tekintetben, hogy a sportnak mekkora ereje van a városban. Azt kell tudni, hogy jelen pillanatban a Kömlei Károly sporttelepen van egy olyan salakos futópályasáv, amin ugye a diákok alapvetően maximum egy diákolimpia megyei döntőt tudnak rendezni, de nagyon sokan futnak szabadidő jelleggel, és mi ott szeretnénk ezt a pályát megvalósítani. Amit már most mondok előre, nyilván nem tudja azt sok ember, hogy ez több 10 millió forintba kerül. Ez az 1 millió forint az én meglátásom szerint egy jó tervezésre, vagy egy pályázati önerőbe való bekapcsolódásra mindenképp elég, de a legfontosabb, hogy egy ilyen fórumon, ahol ugye több mint 500-an vettek részt a bálon, szem elé került egy olyan megvalósítandó cél, ami nem csak a sportolókat, hanem a város lakosságának az érdekeit is egyaránt tudja szolgálni, és hát, hogyha ez a dolog még tud tovább duzzadni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió.